Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kárpáti János. A mai műsorban a minap hivatalba lépett dán uniós elnökséggel, a Szerbiában kiéleződött feszültséggel és a koszovói politikai patthelyzettel, valamint azzal foglalkozunk, hogy közel fél év alatt mit tudott és mit nem tudott teljesíteni választási ígéretéből Donald Trump. Tartsanak velünk!
Eurozóna.
A vonalban Arató László, a Klubrádió brüsszeli tudósítója. Szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek!
Új fél év, új soros uniós elnökség. Lengyelország után most eljött Dánia ideje. Miben van folyamatosság, és mennyiben térnek el a dán elnökség tervezett prioritásai, hát vagy legalábbis a hangsúlyok a lengyel témalistától?
Hogyha nagyon röviden kellene összefoglalni, akkor talán azt lehetne mondani, hogy amivel biztos, hogy folyamatosság van, az a lengyelekhez képest az a Európa védelmének megerősítése, ezzel párhuzamosan Ukrajna további támogatása. Amiben talán kicsit eltér a dolog, az a dánoknak az ambíciói a gazdaság fenntartható zöldítése felé, amelyben ugye ők eléggé élen járnak, más országok próbálnának ezekből az ambíciókból visszavenni, de tulajdonképpen eléggé szerves folytatásának látszik a lengyel elnökségnek a dán elnökség, ami mondjuk nem is meglepő, mert nyilván egyik napról a másikra sem a tagállamok nem változtak meg, sem új szituáció nem alakult ki Európa környékén, tehát a problémák azok egyik hónapról a másikra jöttek tovább velünk. A dánok, ahogy az eddigi, hát nem azt mondom, hogy pár napból, hanem az eddigi időszakban a nyilatkozatokból kitűnik, vagy mondjuk megnézzük a programokat, rendkívül nagy lendülettel vetik bele magukat a munkájukba. Ugye említettem, hogy Ukrajna támogatása abszolút prioritás számukra. Az első találkozón, amikor a dán miniszterelnök fogadta az Európai Biztosi Kollégiumot, akkor ott volt Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök is, ez tegnap történt Aarhusban, Dániában. Tehát ez egy nagyon komoly szimbólum, mondjuk ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt a magyar elnökségnél el is maradt ez a biztosi látogatás.
Ukrajnára mindjárt térjünk rá, de én itt látok bizonyos ellentmondást, hogyha a dán elnökségnek az a célja, hogy Európa 2030-ra képes legyen megvédeni magát egyebek mellett az európai védelmi ipar megerősítésén keresztül, és egyáltalán a katonai fejlesztésekre több pénzt akarnak szánni az európai NATO tagországok is, akkor a zöldítés nem járhat jól, vagy nehéz elképzelni, hogy hogyan járhat jól a zöldítés, hiszen sokan épp azt mondják, hogy abból kell valamit visszafogni, visszacsorgatni inkább a védelmi fejlesztésekre.
Igen, hogy a dánok azt mondják, hogy ők ezt meg tudják csinálni, mert meg tudták csinálni, tehát náluk úgy van növekedés, úgy van innováció, hogy a fosszilis energiát ki tudják váltani zöld energiára. Nyilván Dániának azért van egy könnyebb, meg speciálisabb helyzete, és mondjuk elég nehéz összehasonlítani akár Lengyelországgal az ő körülményeiket. Másrészt azt mondják a dánok, hogy a zöldítés, a gazdaság zöldítése az igenis a versenyképességet növelő, javító körülmény, tehát nem szabad úgy tekinteni rá, mint egy teherre. Itt azért valóban ütköznek ideológiák, mert például az erősen érezhető, hogy az Európai Parlamentben az Európai Néppárt, vagy a tagállamok körében is az Európai Néppárthoz tartozó tagállamoknak nincs ellenére az, hogy az Európai Bizottság így időnként enyhít ezeken a akár a klímacélokon, akár az odavezető úton, akár az ipart terhelő, a zöldítés miatt terhelő feladatokkal. Tehát ebben van vita, eddig is volt vita a tagállamok között, ez egy elég komoly küzdelem, és az Európai Bizottság úgy látszik, hogy inkább afelé megy, hogy enged azoknak a nagyobb országoknak, amelyek egyik fölvizeznék ezt a törekvést, de a dán elnökség viszont sziklaszilárdan bele kíván állni abba, hogy ezen az úton menjünk tovább, mert megvalósítható.
Na most akkor Ukrajnáról, ugye Marie Bjerre, dán európai ügyekért felelős miniszter arról beszélt, hogy borzasztó fontos lenne az, hogy Magyarországot rávegyék, adja fel ellenkezését az Ukrajnával való csatlakozási tárgyalások megkezdését. Szemben. Ugye a Moldovával is szeretnék megkezdeni az érdemi csatlakozási tárgyalásokat. Júniusban volt egy formális tárgyaláskezdés, de akkor gyakorlatilag még semmiről nem volt szó. A tényleges tárgyalási témakörök klaszterekbe csoportosítva ezeknek a megbeszélését el kellene kezdeni, és Magyarország ellenáll. Milyen eszköze lehet Dániának, illetve az egyáltalán az Európai Uniónak arra, hogy meggyőzzék Magyarországot, hogy adja fel hát vétózását, vagy hogy lehetetlenné tegyék azt, hogy Magyarország vétózzon. Mik itt mi a játéktér?
Nagyon érdekes, mert tegnap volt egy sajtótájékoztató, ahol a Mette Frederiksen dán miniszterelnök volt, ott Zelenszky, Antonio Costa az Európai Tanács elnöke, és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. Volt 6 vagy 7 kérdés, és azokban a kérdésekből annak a fele azzal kapcsolatos volt, hogy mit szólnak ahhoz, hogy egy bizonyos ország, senki nem mondta ki, hogy Magyarország, mindig csak egy bizonyos ország volt, akár az újságírók, akár a politikusok részéről blokkolja ezt a folyamatot, és itt Frederiksen azt mondta teljesen határozottan, hogy ők nekik megvan erre a megoldásuk, de korai lenne megmondani, hogy mi az. Szóval egyrészt ez ugye mutatja azt, és ami nem nagy meglepetés, hogy a probléma az valós, meg fennáll, és hogy probléma, tehát az probléma, hogy Magyarország blokkolja Ukrajna csatlakozási folyamatát. Ugye említetted Moldovát, van olyan javaslat, hogy esetleg válasszák ketté, és akkor a moldávok tudnak haladni, mert a magyarok őket nem blokkolják, akkor haladjanak a moldávok, aztán ukránokkal meg majd meccselünk, de a dánok egyelőre ezt nem akarják csinálni, tehát marad együtt az ukrán-moldáv kettős ilyen szempontból. Másrészt valóban a maximális nyomásgyakorlást ígért a dán európai miniszter is, meg a dán miniszterelnök is Magyarországra nézve, hogy mik az eszközök, azt ugye nagyon nehéz megmondani. Itt egy lehetséges eszköz lehet a hetes cikkely eljárással való tovább lépés, amivel kapcsolatban csak annyit mondott a dán miniszter, hogy itt lesz majd megint meghallgatás, de hát abból volt már 8. Itt az eljárásban a tagállamok egyelőre nem tudtak tovább lépni, oda mondjuk, hogy vonják meg a szavazati jogot, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt kölcsönösen és háttér mögött fognak majd az eléggé piszkos alkuk fenyegetőzések és zsarolások elhangozni, de az elnökségnek feltett szándéka, hogy tovább fog lépni ebben a dossziéban. Ami még érdekes, Ursula von der Leyen azt mondta, hogy azért sem érthető annak az egy bizonyos tagállamnak az álláspontja, mert hogy azt nem vitatja senki, hogy érdemeken kell alapulnia a bővítésnek, tehát az léphet az EU-ba, aki megérdemli. A tárgyalási fejezeteket akkor nyitjuk meg, és akkor zárjuk le, hogyha arra érdem szerint jogosult a tagállam. És az ukránok esetében a magyarok egyszerűen nem hagyják eljutni odáig a dolgot, hogy kiderüljön, hogy akkor most az érdemeken alapuló bővítés esetében ők jogosultak-e az integrációnak a továbbvitelére, mert hogy be van húzva a kézifék, és hogy el se jutunk odáig, hogy ez a kérdés egyszerűen kinyíljon. Tehát ez egy nagyon komoly frusztrációt okoz. Nem véletlen, hogy ha bármilyen EU-s vezető van, akkor tart sajtótájékoztatót, vagy szólal fel valamilyen fórumon, ahol kérdezik, akkor első kérdések között merül fel, hogy a magyar blokkolással mit lehet csinálni.
Kérdés, hogy az Európai Uniónak tulajdonképpen melyik a fontosabb azon lehetséges témakörök közül, ahol a magyarok blokkolnak, illetve az az egy bizonyos ország blokkol. Tehát ugye viszonylagos visszavonulót fújt Magyarország abban az ügyben, hogy hajlandó volt meghosszabbítani az Oroszországgal szemben érvényben levő szankciókat, azok hatáját, mert különben ugye a befagyasztott pénzeket vissza kellett volna talán adni az orosz államnak. Viszont a 18. legújabb szankciós csomaggal szemben meg aggály van, hogy az energiaellátás problémás lenne, ha be kell szüntetni az orosz energia beszerzést, és van akkor ez az ukrán tárgyaláskezdés, csatlakozási tárgyaláskezdés. Nekem van egy olyan érzésem, hogy az, hogy mikor kezdenek el tárgyalni Ukrajnával, amely tényleg még háborúban áll, talán kevésbé lehet nyomós érv az unió számára, mint az, hogy legyenek hatékonyabbak az oroszokkal szembeni szankciók. De lehet, hogy pont fordítva, nem ez a fontos, hanem az.
Igen, hát erre gondoltam én is, vagy ilyesmire akartam utalni, amikor azt mondtam, hogy itt mindenféle piszkos alkuk és zsarulások következhetnek, tehát ami most történik, az is az, tehát ugye Magyarország az orosz energia kivezetése miatt nem szavazza meg a szankciós csomagot. Ez is, mert ugye az orosz energia kivezetése az egy minősített többséggel meghozandó döntés, ott Magyarországnak és esetleg Szlovákiának nincsen vétójoga, ketten ehhez kevesek, tehát ezt a jogszabályt egyébként még a dán elnökség el akarja fogadni, viszont a szankciós csomag meg továbbra is blokkolva van, tehát itt valamit lehet, hogy adni kellene a magyaroknak annak érdekében, hogy ők, meg a szlovákoknak, hogy ők elengedjék egyrészt a szankciókat, ami nem tartalmaz olyat, megint nem tartalmaz olyat, ami Magyarország számára valami rettentős hátrányt okozna, az oroszok számára persze annál inkább, de ez a meccs azért még nincs lejátszva. Én azt gondolom, hogy a szlovákokat könnyebben ki fogják fizetni ebből a dologból, ők ezt is akarják tulajdonképpen, tehát ők fognak majd valami eredményeket elérni itt az energiakivizetés terén, de a magyarok ugye azt akarják, hogy vonják vissza a jogszabályjavaslatot. Tehát ez egy, tehát nem alkudozásról van ott szó, hanem ez egy teljesen nyílt zsarolás, legalábbis eddig ez az álláspont. Érdekes, mert a legutóbbi EU csúcson azt mondta még a magyar miniszterelnök is a csúcs előtt, hogy ezzel kapcsolatban vannak jó ajánlatok, de valószínűleg a csúcson ez már nem is került szóba, tehát annyira határozott az ellentét, hogy nem akarnak Magyarországnak ilyen engedményeket tenni, vagy valamilyen ilyen olcsó módon megvásárolni a magyar szavazatot, hanem itt politikai kenyértövésre vitték már a dolgot. Szóval ennek a kimenetele, vannak olyan nyilatkozatok, hogy ezt a 18-as szankciós csomagot azért elég hamar meg fogják tudni oldani, de hogy ennek mi lesz az ára, azt lehet, hogy majd csak később fogjuk megtudni.
Látod realitását annak, hogy a dánok szavazásig vigyék a 7-es cikk szerinti eljárást?
Nem, én nem gondolom. Aminek még, mivel hogy odáig se jutunk el, hogy egy 4/5-ös többséggel kimondják azt, hogy az alapvető uniós értékek azok sérülnek.
Az sincs még meg a felmérések, meg a vélekedések szerint a 4/5-öd?
Nincs meg, 22 tagállam kellene, ugye, és hát változó, hogy 20 vagy 21 van, tehát belemenni egy ilyen szavazásba az eléggé kockázatos, hogyha nem sikerül, mert hát nyilván azért ezt előre föl tudják mérni. És utána ugye ez még kevés, mert még nem a szankcióról beszélünk.
Igen, ez még csak annak a kimondása, hogy tényleg sáros az az egy bizonyos tagállam.
Igen, hogy ott az uniós értékek veszélyben vannak, és aztán, hogy ez tényleg, tehát hogy annak kimondása tényként, hogy ott nem veszélyben vannak, hanem sérülnek ezek az értékek, az egy következő forduló, igen, ahol viszont már egyhangúság kell annak kimondásához, tehát ott jöhet be az, hogy a szlovákok bevédik a magyarokat, mert ahhoz viszont már, hogy szankciót szabjanak ki, ahhoz nem kell egyhangúság. Tehát ott, tehát amikor a szavazati jogot mondjuk, hogy el akarják venni, akkor ott nem kell mind a 26 többi tagállam, de mondom, ettől nagyon, nagyon messze vagyunk. Ami még a pakliba van, az ugye a befogyasztott források, ugye, amivel kapcsolatban semmi nem történik, de van mozgás. Az EU-nak, a magyar kormánynak is van mozgástere, csak nem mozog. Az EU-nak is van mozgástere, mert a felszabadított forrásokat vissza lehet még fagyasztani, tehát az megoldható, mert ki lehet ezt a tiltást, akár ki lehet terjeszteni a mezőgazdasági pénzekre is, tehát itt azért még bőven van zsarolási potenciál, de én inkább azt gondolom, hogy ahogy halad az idő, egyre inkább el fog ez a dolog laposodni, és arra fog várni mindenki, hogy Magyarországon legyen egy választás. És várjuk meg annak a választásnak a végeredményét, aztán majd meglátjuk, hogy ott mi lesz.
Arató Lászlónak nagyon szépen köszönöm ezt a helyzetértékelést, szervusz, legjobbakat!
Én is köszönöm, szervusz, minden jót!
Eurozóna.
Most pedig Bódis Gábor balkán szakértő újságíró kollégámmal folytatjuk a műsort. Üdvözöllek!
Üdvözöllek én is!
Hát ugye a városok, egyes városok teljes lezárására szólították fel az embereket a diákok, mégpedig eredményesen a tiltakozó szerb egyetemisták. Belgrád, Újvidék, Nis, más település is, ahogy a hírekben is elhangzott. Tulajdonképpen ahhoz képest, hogy novemberben történt az újvidéki vasútállomáson az a katasztrófa, és azután indultak meg a tiltakozó megmozdulások, most július van, egyik irányba se mozdult el a dolog. Kérdezném, hogy ez most a klasszikus patthelyzet, hogy a rezsim már nem elég erős ahhoz, hogy letörje az ellenállást, az ellenállók pedig nem elég erősek ahhoz, hogy megdöntsék a rezsimet.
Hát ez pontos diagnózis, és ez a helyzet már egy ideje tart. Különböző formában és különböző intenzitással jelenik meg ez a dilemma. Például június 28-áig, amikor itt Budapesten Pride volt, akkor Belgrádban is egy 140 ezres tüntetés volt, az egyetemisták által szervezett tüntetés, és tulajdonképpen ott egy fordulat következett be, olyan értelemben, hogy az egyetemisták a tüntetés végén 9 óra tájt, este 9 órakor azt mondták, hogy ők most visszavonulnak, és most már a polgári engedetlenségi a szó. Ezután a rendőrök nem emiatt, de a rendőrök utána egészen brutálisan rátámadtak a tüntetőkre, sok véres jelenet játszódott le, letartóztatások, stb. És másnaptól megkezdődött a polgári engedetlenség különböző városokban. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a polgárok egyetemistákkal együtt, de a polgárok is kivonulnak, Szabadkán is mondjuk a magyarok által lakott Szabadkán is kivonulnak a központba, mondjuk egy körforgalomhoz, a legfontosabb útkereszteződés, és elzárják az utat, és ezzel káoszt okoznak a forgalomban. Vagy vannak egy eredeti módszerek is, például a zebrákon folyamatosan mennek oda-vissza a járókelők, úgyhogy nem tudnak az autók tovább haladni. Ez nagyon sok hely, nem egy nagy tüntetésről van szó, hanem minden városban, minden nagyobb városban több helyszínen játszódik le, úgyhogy a rendőrök azok szaladgálnak az egyik helyről a másikra, egyik helyen rendet teremtenek, néha le is tartóztatnak, néha egy kicsit verekszerek is, de utána mennek a másik helyre, tehát egy ilyen macskaegér játék folyik a szerbiai városok utcáin. Na most, ami még okozta a feszültséget, az egy tegnapi esemény volt. Egyrészt a rendőrség már napok óta brutálisan bánik az egyetemistákkal, szóval ez olyan jeleneteket látni a közösségi médiában, hogy szinte vérfagyasztó, a rendőrök ilyen teljes harci felszerelésben, ilyen hatalmas pajzsokkal, akkor ilyen gépkocsik, rendőrségi nagy terepjárók, egyszerre 4 terepjárók, és az megvan, videó 4 terepjárók megindul, a tüntetők felé, és nem fékeznek, úgyhogy szétrebentek a tüntetők, nem történt baj, de hát félelmetes jelenetek játszódnak le. Valakiket megvernek a rendőrautóban, sokat letartóztatnak, majd szabadon engednek, majd egyesek ellen vádat emelnek, tehát a rendőri brutalitást tart. Azonban egy újabb fejlemény történt, hogy még január 28-án a Újvidéken a szerb haladó párt épületéből kirohant négy kigyúrt verőregény, és agyba főbe vert néhány egyetemistát, akik ilyen matricákat ragasztottak a szemetes konténerekre. Ez a vörös kéz, a vérrel átitatott kéz szimbóluma, a tüntetések szimbólumát rajzolták, és a baseball ütővel az egyik lány, egy Anna nevű diáklánynak eltörték az állkapcsát. Ezeket a fiúkat letartóztatták, a szerb kormány akkor lemondott, Vučić államfő utasítására természetesen, de ennek semmi politikai jelentősége nincs, hogy a szerb kormány lemondott, mert egy ember irányít minden Szerbiában, méghozzá a köztársasági elnök, tehát teljesen mindegy, hogy ki a miniszterelnök vagy a kabinet tagjai. Na most ezeket a fiúkat tegnap, ezeknek a fiúknak kegyelmet adott a köztársasági elnök. Hát ez természetesen ismét felborzolta a kedélyeket, és...
Tehát, hogy szabadon lehet verni a demokrácia párti tüntetőket.
Persze. Szóval, és emiatt hirdettek tegnap este az egyetemisták minden nagyobb városban blokkádot, így nevezik, hogy blokkádot, és emiatt váltak intenzívebbé ezek az útlezárások. Újvidéken például reggel 7-től 9-ig lezárták az utakat, majd abba hagyták, délután 19 órakor folytatják. Belgrádban még tart. A rendőrség szintén ide-oda rohangál, letartóztat, ver, és vagy fordított sorrendben.
Azt szeretném kérdezni, hogy mi a gyökere, a fő motivációja tulajdonképpen ezeknek a rendszerellenes vagy kormányellenes megmozdulásoknak? Mert ugye amivel kezdődött, az, hogy összeomlott egy előtető, és ott lehet azt mondani, hogy ez arra utalhat, hogy a kormányzati körökben elharapózik a korrupció, kilopnak anyagot, és abból tragédia következik. Tehát a korrupció ellenesség háborítja fel az embereket, vagy életszínvonalbeli, gazdasági, anyagi lehetőségek, életlehetőségek romlanak, vagy nettó a demokrácia hiány, amely egyszemélyi és eléggé brutális, mondhatjuk már talán önkényuralom jellegét ölti Szerbiában.
Én azt hiszem, hogy az váltotta ki, és ez fokozatos volt az újvidéki tragédia után, amikor az egyetemisták is szíre léptek, akkor követelték a felelősök felelősségre vonását. Ez azóta sem történt meg. Hát még azokat, azokat a tisztségviselőket, akik tehát letartóztattak, és nem ők a főbűnösök, azokat is szabadra engedett, szabadon vannak. Úgyhogy egyáltalán nem történik semmi az ügyben. Mindahogy más esetekben is. A korrupció olyan méreteket öltött a Szerbiában, hogy elviselhetetlenné vált, mert kezdjük azt, hogy az egyetemisták például nem akartak soha tárgyalni a köztársasági elnökkel, mert azt mondták, hogy te nem vagy kompetens, mert az alkotmány szerint a köztársasági elnöknek protokolláris funkciója van, kicsit erősebb pozíció van, mint Magyarországon, mert közvetlenül választják meg, de egyébként mert a kormánynak kellene intézkedni, de hát itt a kormány nem intézkedik, egyetlen ember intézkedik. Tehát az egész rendszer, a szerbiai rendszer más országokhoz hasonlóan. Egyetlen egy ember akaratán múlik, és az összes létező, még az ügyészségek is, a bíróságok nagy része is, a rendőrségről nem beszélve, ezek mind a szerb haladó párt kezében vannak, úgyhogy teljesen a saját hatalma alá vonta az egész közéletet a szerb haladó párt, és ebből indult ki, és utána fejlődött ki az is, hogy nem csak az egyetemisták, hanem még nem csak a nagyvárosokban, a kisvárosokban is, a falvakban is. Például hasonló módszert alkalmaznak az egyetemisták, mint például a Tiszapárt Magyarországon, hogy volt két önkormányzati választás két helyen, lényegtelen, hogy hol, de a két város melletti falvakat járták az egyetemisták, a közeli egyetem tanulói, és magyarázták ott az embereknek a helyi problémákat, hogy ők hogy oldanák meg. Tehát van hasonlóság a két országban lefolyó folyamatok között, és vannak persze különbségek is, főleg mentalitásbeli különbségek, meg a rendőrség brutalitása is hát nagy különbséget jelent.
Igen, na most van egy olyan hasonlóság is, ami meglepő, hogy hát Magyarország az EU része, és Orbán Viktor ezen az alapon hangoztatja gyakran, hogy Brüsszel irányítani akarja a sorsunkat. Szerbia nem uniós tag. Kire gondolt Vučić államfő, aki szombaton azt állította, hogy külföldi hatalmak állnak a tömegtüntetések hátterében?
Hogyne, hát a színes forradalom azt mondta, hogy a színes forradalmat akarnak a külföldiek. Hát ez csak Brüsszel lehet, mert más nem, mert Amerika most már hát ez Vučić baráttipnak érzi a Trump rendszert.
Na de akkor bocsássak, hogy megszakítalak, hogyha a szerb elnöknek is Brüsszel a mumus, akkor a szerb uniós csatlakozásnak milyenek az esélyei?
Semmilyenek.
Aha, viszont Magyarország váltig azt hangoztatja, hogy a Nyugat-Balkán országai közül a legfontosabbnak azt tartaná, hogy Szerbia csatlakozhasson az Európai Unióhoz, Szerbia a Nyugat-Balkán kulcsa, Orbán kiváló viszonyt ápol Vučićcsal, viszont Vučić mindent megtesz annak érdekében ezek szerint, hogy ellehetetlenítse Szerbiának az uniós csatlakozási távlata belátható időre.
Hát még a Vučić politikájának következtében már a szerb közvélemény nagyobbik része nem is szereti az EU csatlakozást. Úgyhogy hát ez egy...
Hát ezzel sikerült meggyőzni a szerb közvéleményt. Maszlag,
hogy Szerbia csatlakozása. Az igaz, hogy Szerbia legfontosabb ország a Nyugat-Balkánnak, ez EU csatlakozás nélkül is. És érthető, és az lenne a legjobb, hogyha az unió tagja lenne, de hát nem ilyen állapotban, amilyenben most van Szerbia. Egyébként a Vučić ilyen eléggé bizarr külföldi utakkal próbálta egy kicsit ellensúlyozni a belpolitikai válságot. Elment például Miami-ban korai tavasszal, ahol be akart jutni a Trumpék által szervezett ilyen donátori republikánus értekezletre, és bombasztikusan bejelentett, tehát kétszer is fog találkozni Trumppal. Na most egyszer se találkozott, mert be se engedték, mert külföldiek nem vehetnek részt ezeken a értekezleteken, és hát azt mondta, hogy rosszul lett is, haza kellett utazni érte Szerbiába. Utána elment Putyinhoz a május 9-i győzelem megünnepléséhez, és ott pedig a Ficóval együtt a hátsó sorokba ültették le a nagy előkelő vendégek, mint például a belarusz elnöke ült Putyin mellett. És utána a harmadik bizarr dolog volt, ezt csak azt akarom lefesteni, hogy hát nagyon veszti a nemzetközi hitelességét, ha egyáltalán volt ilyen. Vucic most a legutóbb pedig Sevillában volt a napokban, nem tudom, mit keresett ott egyébként, de ott egy Európai Uniós összejövetel volt, ahol úgy nyilatkozott, hogy az Európai Bizottság elnöknőjével hosszasan és érdemben tárgyalt. Hát ez a cáfolt az Európai Bizottság, hogy ez egyáltalán nem így volt, hanem találkoztak és üdvözölték egymást.
Igen.
Szóval ilyen eléggé úgy látom, hogy nagyon is szeretné ellensúlyozni, vagy a saját maga nemzetközi fontosságát alátámasztani, és ezzel valahogy hatni a belpolitikai eseményekre, de ez eléggé balulsül ki az utóbbi időben.
Na most, hogyha Szerbiáról beszélünk, akkor nehéz nem beszélni Koszovóról is, amelynek az önállóságát Szerbia továbbra sem ismeri el, és hát vannak uniós tagállamok, amelyek szintén nem ismerik el. Koszovóban pedig ott megint csak van egy patthelyzet, nem tudnak hónapok óta kormányt alakítani. A szerb-koszovói megbékélést annak idején az Európai Bizottság megpróbálta elősegíteni, egyengedte az utat, Brüsszelbe hívta a feleket, hogy tárgyaljanak. Ez teljesen megszűnt, teljesen lekerült a napirendről?
Ez teljesen lekerült a napirendről, egyrészt azért is, hogy nem csak, hogy kormányt nem képesek választani a választások után, hanem egyszerűen a parlament elnökét nem sikerült immár 41-szer szavaztak, tegnap előtt azt hiszem, 41-szer szavaztak arra, hogy a kormány megválasztásához az első lépés, hogy a parlament elnökét választák meg. Ez se sikerült. Teljesen politikai patthelyzet van, tehát ha Brüsszel szeretné is folytatni a koszovói szerb párbeszédet, nincs meg a másik fél, hiszen nem tudni, hogy most ott ideiglenes kormányfő a Kurti, de hát azért nem teljes mandátummal.
Mennyire tud Koszovó támaszkodni az Egyesült Államokra? Ezt azért is kérdezem, mert még június 11-i hír, de mindenképpen érdekes, hogy Koszovó kormánya bejelentette, hogy Washington kérésére hajlandó az Egyesült Államokból kitoloncolt harmadik országbeli migránsok befogadására. Koszovó már korábban Dániával is kötött egyességet, elítélt rabokat át lehet vinni Koszovóba, és ott töltsék le a büntetésüket, de hát Washington azért lényegesen fontosabb ebből a szempontból. Az amerikaiak mint egy párt fogolják Koszovót továbbra is, vagy Trump miként annyi minden más iránt elveszítette az érdeklődését Koszovó iránt is?
Egészen nem merek erre igennel válaszolni, mert azért nem tudni, hogy Trump mit fog gondolni holnap reggel, de idáig az van, mint ahogy hát Koszovó Amerikának köszönheti a függetlenségét, és hát itt abszolút Amerika pártiság van, Clintonnak van egy szobra, Pristina főutcáján, szóval ez megkérdőjelezhetetlen. Viszont érdekes momentum, hogy Trump azt hiszem, hogy kedden reggel, amikor a ruandai és a kongói miniszterelnökkel pózolt az újságírók előtt a Fehér házban, akkor megemlítette, alátámasztva béke offenzíváját, hogy éppen most gátolta meg azt, hogy Szerbia megtámadja Koszovót, mert hogy állítólag meg akarta támadni, mert ő megfenyegette Szerbiát, hogy megszakítja a kereskedelmi kapcsolatokat, és a szerbek megszerpentek, és nem támadják meg Koszovót. Na most, hogy ennek mi az igazság alapja, ezt nem tudnám megmondani, de hát ilyen szövegkörnyezetbe került elő Koszovó ismét.
Nagyon szépen köszönöm Bódis Gábornak, szervusz, legjobbakat!
Árbusz, köszönöm én is.
Eurozóna.
Végül a vonalban Nagy Gábor, a HVG vezető szerkesztője, szervusz.
Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak.
Én láttam itt a monitoron, hogy már vonalban vagy, tehát itt hallottad ezt a végét, úgyhogy már is, mint látod, megérkeztünk Amerikába, de persze nem alapvetően Koszovóról szeretnék beszélgetni veled, hanem arról, hogy hát ugye itt van ez a megunhatatlan Donald Trump, aki bő fél évvel ezelőtt, illetve még nem egészen fél évvel ezelőtt lépett hivatalba, és a kérdésem az, hogy megunhatatlan-e ő az amerikai választópolgárok számára, tehát hogyan alakul Trump elfogadottsági indexe így szűk fél évvel a hivatalba lépése után?
Trump népszerűségi indexe alacsony, alacsonyabb, mint bármely elnöknek, amelyik, aki akár az első, akár a második, főleg a második mandátumában ezen a helyen volt időben, úgy értem, tehát nem egészen 6 hónappal a mandátumának a kezdete óta, de ez őt semmiben nem zavarja, mert neki éppen elég, hogy gyakorlatilag nincsen fék és ellensúly az útjában, és hogy az a bázis, amelyik őt a hatalomra juttatta, és az a szavazótábor, amelyik őt a hatalomra juttatta, egyelőre meglehetősen makacsul és elszántan kitart mellette.
Akkor nézzük végig, hogy miket sikerült elérnie Trumpnak a választási ígéreteihez képest is részben. Kezdjük a külpolitikával. Egy friss hír, ugye azt mondta Trump, nagyon csalódott vagyok a Putyin elnökkel folytatott beszélgetés miatt. Annyit mondhatok, nem hinném, hogy le akarja állítani a harcokat, és ez nagyon rossz. Tehát ahhoz képest, hogy ő majd egy nap alatt békét teremt, ez ugye nem valósult meg. Mi a mozgástere az Egyesült Államoknak ebben a helyzetben? Hajlandó-e Trump azt mondani, hogy jó, akkor most mégis felfegyverzem inkább az ukránokat, vagy mi várható ebben a szituációban?
Az amerikai alkotmány az elnöknek meglehetősen széles hatáskört ad a külpolitika bonyolításában, tehát hogyha Trump ugyanúgy viselkedne elnökként, ahogy az elődje Joe Biden viselkedett, és olyan mértékű fegyverszállításokat és egyéb segítséget nyújtana Ukrajnának, akkor senki nem panaszkodna, hiszen az egy nagyon nagy mértékű dolog volt. Viszont, hogyha jól láttam a híradásokat, amióta Trump elnök, tehát január 20-a óta, talán egy 50 millió dolláros keretet sikerült Ukrajnának elfogadtatni amerikai fegyverszállításokra. Ehhez képest dollár 10 milliárdokról lehetett beszélni Joe Biden idején, tehát gyakorlatilag elzárta Donald Trump azt a csapot, ami a fegyvereket illetően Ukrajnának meg volt nyitva. Most éppen felfüggesztették már a Patriot ütegek és az ahhoz tartozó rakéták szállítását is, hogy ez a felfüggesztés meddig tart, azt nem tudni. Lőszereket sem szállítanak, mondván, hogy az amerikai hadseregnek szüksége van rá, és úgy tűnik, hogy Trump figyelme is elterelődött az ukrajnai hadszintéről azzal, ami a közel-keleten történt. Mindez rossz jel Ukrajna számára, és az, hogy hát tulajdonképpen megvonta a vállát, miután Putyinnal telefonon beszélt az ügyben, hogy Oroszország nem látszik úgy, mint aki békét akarna kötni, vagy egyáltalán a háborút leállítani, sőt inkább fokozza. Erre azt írták a kommentárok, hogy hát valamennyire is decens amerikai elnök már legalább szankciókat hozott volna Oroszország ellen, és ezek nem történnek meg.
Itt ebben a hírben, ami erről szól, hogy Trump csalódott, van egy olyan kitétel is, hogy Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója azt hangsúlyozta, hogy hát igen, Putyin, Moszkva kész folytatni a tárgyalásokat, bár Oroszország nyitott az Egyesült Államokkal zajló tárgyalás folytatására, a béke megbeszéléseknek Moszkva és Kijev között kell történniük. Ez végül is azt jelenti, hogy megerősítést kaptak az oroszok, hogy az amerikaiaktól, hogy hát akkor intézzétek. Mert eddig azért az volt a narratíva például a magyar kormány részéről, hogy itt valójában az Egyesült Államok és Oroszország között kell rendezni ezt a kérdést, hogy jön ide a képbe Ukrajna egyáltalán.
De hát Donald Trump is eddig azt mondta, hogy majd ő megállapodik Putyinnal.
Igen.
Ebben az értelemben. Ez inkább egy ilyen, inkább egy tárgyalási machinációnak nevezném ezt az orosz nyilatkozatot, mert én emögött azt látom, hogy az oroszok úgy tárgyalnának Kijevvel, hogy Kijevet rászorítja Amerika részben a fegyverszállítások leállításával, részben más nyomásgyakorlással arra, hogy tárgyaljon Oroszországgal. Tehát szerintem az oroszok ezt úgy képzelik el, hogy majd Trump beszél Zelenszkijel is telefonon, és azt mondja neki, hogy kedves barátom, nincsen más megoldás, hogy meg kell egyeznetek az oroszokkal, és ezzel egy gyenge pozícióval vele leülő Kijevvel tárgyalnának az oroszok. Tehát én ebben inkább azt az orosz álláspontot látom, hogy ők arra számítanak, amit te is mondtál, hogyha Washington kihátrál Kijev mögül, akkor ők tulajdonképpen elérhetnek sok mindent azokból a célokból, amiket ezzel a háborúval meghatároztak, ha közvetlenül tárgyalnak Kijevvel, aki mögött nem fog már állni senki, csak az Európai Unió, amelyik viszont katonai értelemben messze nem tudja segíteni Ukrajnát, ahogy Amerika tudná.
Azzal sem tud segíteni, hogy kifizeti azokat a patriotokat az amerikaiaknak, akik most azt mondják, hogy jaj, erre nagyon nagy szükségünk van, sajnos nem tudjuk átadni Ukrajnának.
Hát azokat, ezért fizethetnek bármit, hogyha az amerikai elnök azt mondja, hogy nekik annyira leapadtak a Patriot készleteik, és ha ne adj Isten, Izraelnek szüksége van rá, vagy a Közel-Keleten szüksége van rá, akkor mit csinálunk, akkor ez nem pénzkérdés, hanem szándékkérdés, és a szándék most nincsen. Tehát az európaiak hiába fizetnék ki azokat a Patriot ütegeket és rakétákat, hogyha az amerikaiak nem akarják eladni.
Világos, akkor már ott is vagyunk a Közel-Keleten, említetted Izraelt. Ugye volt ez az Irán akció, aminek a következménye, hogy Irán ideiglenesen ugyan, de felfüggesztette az együttműködést a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. Ezen túlmenően valós sikert ért el az amerikai kormányzat az iráni nukleáris létesítmények lebombázásával?
Hát ez sajnos egy olyan olyan katonai akció volt, aminek az eredményét nem tudjuk gyorsan, és főleg nem tudjuk meg hiteles forrásból, mert mekkora vihart kavart az, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy az elsődleges amerikai hírszerzés jelentés szerint nem, hogy nem pusztították el a föld alatti létesítményeket például Fordóban, hanem egy-két hónapot veszített ezzel összesen Irán a nukleáris programjában. Aztán erre Trump nagyon dühös lett, és hirtelen mindenkinek az lett a véleménye, hogy ezt, ahogy ő mondta, teljesen szétbombáztuk. Most kezdenek kijönni azok a hírszerzési jelentések, amelyek megint tárgyalják a képet, és azt mondják, hogy egy-két évi hátrányt szenvedett Irán a nukleáris technológiában. Két dolog szerintem fontos ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy Trump mindenképpen demonstrált erőt, tehát azt az akciót, amit végrehajtottak, okozzon az bármilyen kárt az iráni nukleáris létesítményekben, ezekkel a V2-es stratégiai bombázókkal és ezekkel a nehéz bombákkal csak az Egyesült Államok tudja jelenleg a világon végrehajtani, senki más. Ebben az értelemben, ha úgy tetszik, erőt sugárzott az Egyesült Államok, és ez egy figyelmeztető jel. A másik dolog, hogy ez ugyanúgy jellemző, ami jellemző Ukrajnára és sok minden másra, Trump figyelme elkalandozik. Tehát most ő a legkevésbé sem látszik foglalkozni azzal, hogy az irániak a következő egy-két hónapban vagy egy-két évben mit művelnek. Ő éppen a győzelem és a diadal sugarában fürdőzik, amit nagyon szeret.
Azzal viszont foglalkozik, hogy Izrael és a Hamász között létrejön-e a gázai tűzszünet. A legutóbbi hírek arról szólnak, hogy Izrael elfogadta a 60 napos gázai tűzszünet véglegesítéséhez szükséges feltételeket. A Hamász is nyitott, de egyelőre azért nemet mond. Itt is volt egy nagy Trumpi ígéret, majd hogy nem Rivierát csinál a gázai övezetből, és ingatlanfejlesztési kérdésként kezeli a problémát. Nem úgy tűnik, hogy kézzel fogható közelségbe került volna a megoldás.
Nem, ő szereti ezeket a hiperbolikus gondolatokat megosztani a világgal, legfőképp a saját trusztos közösségi oldalán keresztül, meg mond mindent, ami az eszébe jut. Ezt legfeljebb annyira lehet komolyan venni, mint azt, hogy ő egy nap alatt békét teremtett Ukrajnában. Az tény, hogy ő szeretne a béke elnökeként tündökölni és megszüntetni minden olyan konfliktus. Ez a Kongó, Ruanda és ez a semmiből jött tulajdonképpen, amiről az előző beszélgető partneret beszélt. Ez is a semmiből jött, de mégis amerikai közvetítéssel egy viszonylag hosszabb konfliktus lezárulhat. Trump ezt, ha van egy ilyen győzelmi táblája, hogyha sikerülne az Izrael és a Hamász között bármiféle tűzszünetet vagy békét létrehozni, akkor megint fölhozhatna az Aisztigulát, hogy ezt is elérte. Emlékezzünk arra, hogy amikor Izrael megtámadta Iránt, akkor Marco Rubio külügyminiszter még azt mondta, hogy ehhez nekik nincsen közük. Ezt ők nem támogatták, bár tudtak róla, és amikor látszott, hogy ez mekkora sikert hoz Izrael részéről, akkor Trump azonnal felült a győzelem vonatára. Tehát ő ezeket a dolgokat szereti, és szeretne béketeremtőként megjelenni a Közel-Keleten is, és szeretné azokat a szunnita közel-keleti arab olajmonarchiákat is megnyerni az Egyesült Államoknak, mint Szaúd-Arábia vagy az Emírségek, amelyeket Irán feltartóztatására is felhasználhat. Tehát tulajdonképpen lehetne azt mondani, hogy Trump sakkozik, ha elhinnénk azt, hogy tud sakkozni.
Akkor kereskedelem. Ugye van egy július 9-i határidő, ameddig meg kellene állapodni a különböző országokkal, országcsoportokkal. Most az egyik friss fejlemény az, hogy újrakezdi mégis, vagy folytatja Kanadával, bár egy időre ez megingott, mert az ottavai kormánynak el kellett állnia attól, hogy bevezesse a digitális szolgáltatási adót. Mik az esélyei annak, hogy Amerika és a világ valahogy a kereskedelmi, hát vámtarifák és egyáltalán kereskedelmi feltételek tekintetében úgy dűlőre jut egymással belátható időn belül, mert itt a Trump nem béketeremtő, hanem háborút indított el.
Trump mindenképpen át fogja formálni a világkereskedelmet olyan módon, ahogy nem ismertük, mielőtt neki látott volna ennek április elején, vagy mielőtt megígérte volna kampányában. Ő mindig arra szokott hivatkozni, vagy legalábbis az ő támogatók is arra hivatkoznak, hogy az Art of the Deal, az üzletművészete című könyvében ő ezt leírta, hogy ahogy a gonosz kismalac leszáll a bicikliről, ő is így tárgyal. Tehát először mond egy nagyon nagyot, és ez volt a ingatlan fejlesztésben is a taktikája, mond egy nagyon nagyot, azzal megrémíti az ellenfelét, majd aztán megállapodnak valahol azon a szinten, ahol ő szeretett volna. Szerintem a kereskedelmi háborúban pont ugyanezt történik, hiszen annak nem volt realitása, hogy kivett mondjuk Kínára, vagy bármely más országokba ilyen 49-50% fölötti büntetővámokat. Lehet látni sorra azt, hogy még az Európai Unió is bizonyos feltételekkel belemenne abba, hogy van egy ilyen 10%-os általános vám, amit minden az Egyesült Államokra érkező importra kivetnek, és ha megint visszamegyünk egy kicsit időben, ez nem más, mint amit Trump a 2024-es kampánya elején ígért, beszélt ő 20%-ról is, de a legtöbbet a kampánygyűlésein azt mondta, hogy ha én elnök leszek, akkor meg kell fizetni a világ összes országának a hozzáférést ehhez a fantasztikusan szép, nagy és tehetős piachoz, és ezért mindenkinek 10%-os belépő díjat kell lerónia a kapunál. És most ez történik szerint. És 9-én, meg azután, meg azelőtt az megállapodásokban valószínűleg ez lesz, hogy mindenki belemegy abba, hogy úristen 10%, hát ezt még valahogy kigazdálkodjuk, de nem lesz 45. Ez egy tárgyalási taktika.
Említetted, hogy fantasztikus, szép, nagy. Ez a szó összetétel azonnal eszembe juttatta az utolsó témánkat. Van ez a Big Beautiful Bill, ez a nagy, csodálatosan szép törvény, amelyet végül is most a Kongresszus alsóháza 218 igen szavazattal, 214 elutasítás mellett megszavazott, és tulajdonképpen ennek a törvénynek mi a lényege? Egyes értelmezések szerint egyes értelmezések szerint az ördöggel kötött alku, ezt Alexandria Ocasio-Cortez mondta, demokrata, radikális. Mások szerint viszont a törvény nem szól szociális juttatások megvonásáról, kizárólag a támogatásokkal való visszaélések kiszűréséről intézkedik. Egy gyors értelmezést erről a törvényről, hogy kell ezt elhelyezni, mit jelent ez az amerikai gazdaság és a társadalom politika számára?
A bejáratott közhely szerint az igazság valahol a két vélemény között van. Ez nagy, szép és csodálatos, mint Trump minden intézkedése, ezt már megtanulhattuk. Ez egy olyan költségvetési törvény, amiben van régen ihletésű kiadáscsökkentés, és vannak populista ígéretek beváltásai. A fontos dolgok közé tartozik, hogy 21%-a viszi le, vagy tartja lent az amerikai társasági nyereségadót, 39,7-ről 37-re viszi le és tartja lent a legfelső kulcsát a személyi jövedelemadónak. Ezzel a gazdagoknak kedvez, és a cégeknek kedvez, és valóban van egy olyan megszorítás, hogy a Medicaid nevű szövetségi egészségbiztosítási programban, amelyik a rászorulókat segíti, ezentúl komolyan meg fogják nézni a rászorultságot, és komolyan számon fogják kérni azt, hogy ilyen segítséget csak azok kaphatnak, akik dolgoznak, vagy legalábbis munkát keresnek, és ezt bizonyítani tudják. Emellett a határőrizet és a hadsereg kap több 100 millió dollár, de a probléma leginkább ott van. Egyrészt klasszikus szavazatvásárlás volt a képviselőházban és a szenátusban is. Egészen vicces módokon vette meg a szavazatokat Trump, de a közgazdászok, akik függetlenek a Alexandria Ocasio-Cortez-től és egyéb politikustól, azt mondják, hogy ebben a dologban az a nagyon nagy probléma, hogy úgy fogadnak el kiadás növeléseket, mint hogyha papírpénzzel játszanának. Úgy beszélnek 1000 milliárd dollárokról, amivel több lesz az államadóság, mint hogyha ezt nem kellene soha visszafizetni, és ez rejt magában veszélyeket, hiszen az amerikai költségvetési hiány az a GDP 5-6%-a között van. Az amerikai államadóság jelenleg 37 ezer milliárd dollár, ez a GDP-nek már a 100%-a.
Erre mondta Wagner úr, hogy annyi pénz nincs, illetve ő 10 dollárra mondta, de ennyit pénz már tényleg nincs.
Egészen más nagyság, de vagy a GDP 222 milliárd dollár volt a tavalyi évben, ezt tudom hozzátenni, és ehhez képest van 2000 milliárd dolláros hitel. A probléma az, hogy itt az EU szabály szerint az Egyesült Államok ellen, ha EU tag lenne, túlzott deficit eljárás indulna, és megszorító intézkedéseket kellene hoznia. Nyilván a világ GDP-nek a 25%-át adó Egyesült Államokkal kapcsolatban ilyet nem lehet. A nagy baj az, hogy az elemzők szerint ez a csomag 3300 milliárd dollárral növeli meg ezt a 37 ezer milliárd dolláros adósságot, amelyet önmagában, miközben az amerikai államkötvényekért már nem kapkodnak annyira, mint korábban, ezt ugye finanszírozni kell, és leminősítették az Egyesült Államokat már a harmadik hitelminősítő ügynökség, és úgyhogy az USA mind a három hitelminősítőnél elvesztette a AAA besorolását, a legjobb besorolását. Ez hosszabb távon azért problémát okozhat.
Nagyon egyelőre nagy. Minden esetre dolgoznak a dollárt nyomó nyomdagépek. Nagyon szépen köszönöm Nagy Gábornak, nagyszerű voltál, mint mindig, és kellemes hétvégét.
Köszönöm szépen, kellemes hétvégét.
Eurozóna.
Ez volt tehát a mai Eurózóna, munkatársaim Lőrinc Csaba, Túri Lui és Simon Erika nevében is. Köszönöm a figyelmüket, Kárpáti Jánost hallották, legyen szép hétvégéjük.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.